Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem, ahogy ígértem, Kővári Zoltán, pszichológus, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének docense, klinikai szakpszichológus, aki egyébként zenész, énekes, dalszerző, dalszövegíró. Szia!
Szia! És szeretettel üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
És van egy esemény, ami miatt mi mindenképp beszélnénk, vagy amit én szerettem volna, hogy beszéljünk, de hogy itt most a zene előtt azért megkérdeztem, hogy a maga a zenélés és a egyáltalán a zenészlét mennyire van jelen, és mondtad, hogy hát elsősorban.
Hát az első, igen, mert mint mondtam neked, én már kisgyerekkorom óta zenészként azonosítottam magam, és hát...
Tehát te úgy születtél, a pszichológiát meg megtanultad.
Igen.
Ez egyébként egy nagyon jó párosítás.
Igen, szerintem gondolom. Nagyon sok köze van a kettőnek, igen, egymáshoz, mert a kreativitás, kommunikáció, érzelmek, ezek mind a kettőben nagyon meghatározóak.
Hát meg a kifejezés, így az van. Ebből való gyógyítás, az ebből, igen, való, hát hogy mondjam, szorongások oldása, és akkor már tán ott is vagyunk.
Hát a szorongások oldása, vagy időnként a szorongás felkeltése, mert hogy... Főleg a komplexebb zene az nagyon erősen ösztönzi a befogadói folyamatot, és az nem feltétlenül egy ilyen trankvilláns dolog, hanem valami belső munkát ösztönöz, és az azt is jelenti, hogy fokozza mondjuk a szorongást, a feszültségeket, amit át kell dolgozni, tehát nem adja magát ingyen. Tehát például meghallgatod a Dark Side of the Moon Pink Floyd lemeznek a másik tételét, ami egy ilyen szintetizátoros, végtelenül zaklató zene. Hát arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy szorongásódó valami, hanem azon át kell küzdenie magát az embernek, és akkor fog valahova eljutni, hogyha ezt a munkát elvégzi. Szóval a jó zenének ilyennek is kell lenni szerintem.
Na, az, hogy te 8 éves korod óta zenésznek képzeled, gondolod magad, illetve ezen az úton haladtál, mi volt az, ami leginkább hatott rád?
Hát sok tekintetben az apám, mert hogy a 60-as évek második felében volt Budapesten egyetemista, amikor ugye az egész beat, rock and roll zene kibontakozott itthon is, meg külföldön is, és hát ő akkoriban beszerezte az összes akkori fontos zenész, Stones, Beatles, Hendrix, és ezeket nekünk a bátyámmal, amikor már elég érettek voltunk, hogy befogadjuk, akkor megmutatta, és ez elvarázsolt bennünket, és ez így is maradt.
Tehát tulajdonképp szocializáció, igen, otthonról hozod, igen, igen, ismered, megvan az édesapádnak az erre, igen, való reakciója.
És hát a zene, az önfelfedezés, az egyik legcsodálatosabb módja, és hát ez egy végtelen folyamat, tehát nem lehet kiszeretni, vagy ez nem telítődik vele az ember.
Aztán sok évvel később mi hatott rád, ami miatt azt gondoltad, hogy pszichológiai tanulmányokba kezdesz?
Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert ugye a zene mellett engem nagyon érdekelt a természet. Ornitológus akartam lenni, aztán ez így tovább bonyolódott, és eljutottam az orvostudományig, de a kutatást, engem a járványok érdekeltek például, azoknak a története. És aztán az apám egyszer kezembe nyomta Camus-nek a Pestis című könyvét, hogy na, ha téged a járványok érdekelnek, akkor ezt olvasd el, és ott történt egy fordulás, és akkor a humán megközelítés lett igazán a fontos nekem, és gimiben már a filozófia, irodalom foglalkoztatott, és először magyar nyelv és irodalomszakot végeztem Szegeden, ott találkoztam a modern irodalom kapcsán Freuddal és Junggal, és akkor azt gondoltam, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, elvégeztem a pszichológiát Debrecenben, aztán klinikai pszichológiát Budapesten, és Pécset aztán doktoráltam elméleti pszichanalízisből, és akkor így állt össze végül a kép.
Ez egy nagyon szép, hosszú, és egyébként végigjártad, mondhatjuk úgy, hogy országos szinten is az intézményeket.
Igen, mert hogy Szegeden volt a irodalom, Debrecenben, a pszichológia, Pesten a klinikai, és Pécset meg. Úgyhogy csináltam egy szép kört. Ez,
igen, tehát sok mindennel találkoztam.
Így van.
És a kettő hogyan fér meg egymás mellett, nem mintha ebbe bármennyire is kételkednék, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy logisztika szempontjából.
Szerencsére az, hogyha az ember pszichológus, az egy elég rugalmas munkát jelent, tehát hogy én osztom be egyrészt azt, hogy mikor foglalkozom páciensekkel, kutatással, publikációval, illetve az egyetemi munka sem egy hétfőtől péntekig tartó 9-től 5-ig folyó elfoglaltság, úgyhogy azért ez már így kialakult, hogy hova tudom beilleszteni például, és hogy állítom össze mondjuk úgy az órarendemet, hogy mondjuk a péntek szombat az mondjuk a koncertezésnek meg tudjon maradni. Szóval ebben szerencsére már van egy rutin.
Segíti egyik a másikad?
Természetesen segíti. nagyon sok rejtett lélektani vagy filozófiai utalás van időnként a dalainkban. Meg
egyébként nyugodtan mondd a zenekarodat. Meg
The Trousers nevű hard rock, garage rock zenekar, ez már lassan 20 éve megy. Most készítjük a 7. nagy lemezünket, és rendszeresen játszunk idehaza is, meg külföldön is. És hát mondom, ezek a tapasztalatok nagyon áthatják egymást, tehát hogy az a zene nélkül valószínűleg nem tudtam volna mondjuk az önismeretnek olyan szintjére jutni, ami szükséges, és hát a megszerzett ismeretek, filozófiai reflexiók, lélektani meglátások, azok persze visszaforognak a zenecsinálásba is. Ugye nekem a kreativitás a fő kutatási területem a pszichológiában, és ezért nem véletlen, hogy ez egy fontos összekötő kapocs. Meg hát igazából van ebbe a zenekar csinálásban egy kis alkalmazott pszichológia is, mert hogy ott egy kis csoportot kell vezetni és menedzselni, és az meg valamiféle vezetői tudást vagy praxist igényel, és hát stabil a zenekar, és hogy nálunk nincsenek ilyen torzsalkodások és nagy cirkuszok így a zenekaron belül, és ez szerintem annak is tulajdonítható, hogy ott van az a közösen használt lélektani tudás és önreflexió, ami
igen, ezt akartam
szükséges.
Kérdezni, hogy ilyenkor azért van az egy a cél, tehát azt gondolom, hogy a zenészeknél én legalábbis ezt látom, hogy a zene szeretete, a közösen létrehozott alkotásnak a szeretete az annyira erős, hogy képes felülírni egy csomó mindent, ami így esetleg van, a személyi közi kapcsolatokban nem stimmel, de emellett a te, amit mondasz, hogy ez a közös lélektan, az önreflexió, és ott van, ez mit jelent pontosan a gyakorlatban?
Hát én azt gondolom, hogy ezek nincsenek feltétlenül mindig explicite kihangosítva, de elfként, közös értékrendként ez folyamatosan ott van, és emiatt mi nagyon jól tudjuk adagolni az együttlét és a különlét különböző stációit, szóval lehetne ezt elemezgetni, az biztos, hogy szerencsére ez a zenekar mondjuk ebben a felállásban már vagy 8 éve mindenféle krízisek nélkül el van és eljutott bizonyos helyekre, úgyhogy szerintem ebben is van egy ilyen alkalmazott pszichológiai.
Biztos vagyok benne, és képzeld el, most idehozom, 10 évvel ezelőtt, nagyon sok évvel ezelőtt, mikor még napi szinten portrékat csináltam, akkor az egyik egy ilyen nagyon régóta 30-40 éve létező zenekarnak a frontemberével beszélgettem, most nem akarom megnevezni, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy kérdeztem tőle, hogy hogyan lehet az, hogy működik az, hogy tagcsere nélkül, vagy tényleg csak minimális tagcserével mennek 40 éve, és ő azt mondta, ami ehhez képest szerintem egy tudattalanabb válasz, de értettem, vagy érthető, hogy szerinte van az, hogy az emberek az életben bizonyos időszakokban együtt rezegnek. Tehát egész egyszerűen X ember ugyanazt akarja, ugyanazt csinálja, együtt rezeg, és aztán előfordulhat, hogy ez elmúlik. Ezt amúgy a saját felnőtt létünkbe is tapasztaljuk, csak most az jutott eszembe, hogy ahhoz képest, amit te mondasz most, ez egy jóval tényleg tudattalanabb, egyszerűbb megközelítés, miközben valószínűleg lehet ezt tudatosan is fenntartani, tudatosan is mondjuk kezelni, ha valakinek
hát
nehézsége
igen,
van,
hogy
mondjuk ne rezegjen el.
Akkor azért könnyebb döntéseket hozni, mert hogy akkor nem érvényesülnek annyira mondjuk ilyen tisztázatlan előfeltevések, vagy kibeszéletlen konfliktusok, szóval, hogy a tudatosság az sok mindenen segít. Nyilván, hogy a túlagyalás, vagy a túlzott tudatosság az egy idő után gátló lehet mondjuk a spontán folyamatokra, tehát ez is egy művészet, hogy tudja mondjuk az ember a tudattalan spontánt, meg a tudatos reflektívet összehangolni valahogyan így a folyamat során.
Igen, nem is akarok ezen nagyon sokáig vagy tovább rugózni, csak még az egy kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy a tudatosítani a célt, hogy miért vagyunk itt, Tehát az egy fontos...
Igen, erről fontos beszélni, tehát nyilvánvaló, hogy nekünk underground zenekarként azért megvannak a limitjeink, és igen, tudjuk, hogy hova tudunk eljutni, hova nem, igen, és ez sokszor fontos, hogy megfogalmazzuk, hogy nekünk mik a vágyaink, mik a céljaink, és hogy ezek ne legyenek irreálisak, uh-huh, de ne is lőjünk nagyon alá a célnak, és akkor emiatt aztán könnyebb mondjuk a nehezebb időszakokat is átvészelni, meg jól tudjuk kezelni az egyes szituációkat, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó, hogyha egy harmonikus csoport folyamatként lehet erre tekinteni, ami folyamatosan fejlődésben van.
És hogyha azt kérdezem, hogy neked, mint egyénnek, mint zenélő, zenész, zenét szerető embernek, ha nem a bandát nézzük, tehát nem az együttest, hanem saját magadat, neked a zenével való viszonyod, amikor nehezen vagy, és csak ketten vagytok, az milyen? Téged hogy segít? Vagy téged ez a bandában zenélés segít?
A bandában zenélés az egy fontos közösségi élmény, amit máshonnan nem lehet megkapni. Nyilván, hogy a saját kompozícióimat és a banda működésén keresztül teszem élővé, és így válik mondjuk közkincsé, vagy így uh-huh, válik koncertanyaggá, de természetesen a zenéhez való viszonyom az ennél sokkal komplexebb és sokkal tágabb, és természetesen, mint mindenki, én is használom a zenét, mondjuk bizonyos hangulatok vagy érzések megragadására, vagy akár
feloldására,
vagy transformálására is. Tehát vissza tudom idézni, hogy életem egy-egy kritikus időszakában mi volt az, ami mondjuk bejött, és nagyon fontos segítő szerepet töltött be, és nem csak maga a zene, mint puszta anyag, hanem mondjuk egy zenekar, mint jelenség, aminek a történetével lehet foglalkozni, az életművel lehet foglalkozni. Tehát, hogy ugye ilyenkor azt lehet mondani, hogy az embert így elkapja tulajdonképpen egy olyan zenekar, mondjuk, ami korábban nem. Tehát például nekem a Pink Floyd az valamikor akkor jött be nagyon mélyen, amikor az apám meghalt 10 évvel ezelőtt. Persze azelőtt is ismertem a Pink Floydot, de annyira nem hatott rám, viszont akkor, amikor abban a gyászfolyamatban benne voltam, akkor valami olyan hihetetlen mélységgel hatott rám, mint semmi más akkor. És ez eltartott egy jó ideig, aminek nyomán én bensővé tettem a Pink Floyd zenekarnak az életművét, és az engem átformált. És amikor ez a folyamat lezajlott, akkor is persze ott maradt a Pink Floyd, mint egy ilyen állandó, stabil valami, de már nem úgy hat, mint mondjuk akkor, amikor égető szükség volt rá, és ez nem egy egyszeri történés volt, mert különböző életszakaszokban más és más zenekarok vagy zenék töltötték be ugyanezt a szerepet.
Ezt nagyon értem, illetve, és pont ezért mondtam, vagy volt egy ilyen érzésem, amikor mondtad, hogy az apukád mutatott nektek zenét, és én azt képzelem, én is elvesztettem már az édesapámat, és ilyenkor, amikor valami olyan zenét hallok, amihez vagy ő mutatta, vagy köze van, vagy tudom hozzá kötni, akkor ugye ezzel megelevenednek emlékek,
hogyne,
arról, hogy ő mit és hogyan,
igen, igen,
hogyan csinált. Én, nekem egy ilyen nagyon szép képem, hogy ő hogyan takarít, vagy rendezi a dolgait a Beatles Hard Day's Night, aha, című lemezére, és hogy ezek akkor ilyen örökségek.
Hogyne.
Egész egyszerűen, ami
az ember ényének a részévé válik.
És tényleg átsegít, ez egy nagyon komoly dolog. Igen.
És hát ugye még kicsit erre visszatérve, nekem még az is nehezített, hogy pár éve a bátyám is meghalt, és hát ugye mi együtt végigzenéltük az egész életünket, hol közös bandába, hol külön bandába, de nekünk ez egy állandó kapocs volt. És egyrészt ugye ketten kaptuk meg ezt az örökséget apánktól, amit aztán ő is a maga módján, meg én is a maga módján továbbfejlesztettük, és hát amikor ő 2022-ben meghalt, akkor ez megint csak egy hihetetlen súlyú történés volt az életemben, ami megint csak hasonló hatásokkal bírt, úgyhogy...
És akkor sajnálom egyébként, mert ez kinézve a te életkorodból is azért ez egy egészen korai vesztesség lehetett, de hogy hát akkor mégis megismétlődött, nem? Ugyanez
hát igen.
Tehát ezek... meg kellett birkózni azzal, hogy két ilyen kapaszkodóhoz is más utat kell találnod magadba, hogy
jól legyen. Ezek nagyon meghatározó élmények, és megkerülhetetlen, és ilyenkor az embernek mindenféleképpen tennie kell valamit saját magával, hogy tovább tudja folytatni már a veszteséggel, a veszteség súlyával a hátán.
És milyen érdekes, hogy a zene ebbe egész egyszerűen, tehát tényleg ez egy egyetemes gyógyír. Uh-huh. Nyilván megvannak neki a módszerei, meg nem csak egyszerűen uh-huh. úgy van, hogy ott van és elveszed, hanem így valahogy be kell építeni, meg kell találni, uh-huh. hogy hogyan tud megsegíteni. De hogy nem véletlen, hogy ezt mondják, hogy nem kellenek hozzá nyelveken beszélések, a zene az segít.
Így van, és hát nagyon sok szerteágazó különféle hatású zene van, tehát hogy én ugyanúgy tudtam használni mondjuk a Pink Floydnak a meditatívabb, introspektívebb zenéjét, mint mondjuk a Düh-hel kapcsolatban. Én a thrash metalt nagyon szeretem, Slayert, hasonló zenekarokat, uh-huh. és vannak olyan pillanatok, amikor nem tudok mást hallgatni, mert annyira, akkora erőt mozgósít az emberbe, mint tulajdonképpen semmi más.
És pszichológusként te is tudod, hogy te akkor tudod is, hogy mi történik, nem?
Hát, ha nem is tudom, de átélem, és így valahogy próbálom hasznosítani, és időnként a páciensekkel is szoktunk mondjuk zenéről beszélni. Én mondjuk nem szoktam kifejezetten ajánlani zenét, mert azt gondolom, hogy ezt mindenkinek meg kell magának keresni, hogy nála mi fog működni, de érdekes, hogy viszont volt olyan páciensem, aki azt mondta, hogy életének egy bizonyos szakaszában nem tudott zenét hallgatni, mert annyira felkavarta őt, hogy egyszerűen nem érezte elég erősnek magát ahhoz, hogy ezekkel az érzésekkel tudjon foglalkozni, mert úgy érezte, hogy az elsodorja, vagy felőrli őt, vagy nem előre visz, hanem inkább szétesik tőle, úgyhogy ilyenkor
nyilván. Ezzel én tudok azonosulni, ez nekem is volt. Aha. Ilyen élményem, sőt nekem a csöndnek a csöndje, ami egyébként egy ponton túl nagyon lehúz, tehát azzal muszáj valamit csinálni. Csak én annak tudtam be, hogyha valaki egyébként egész nap egy zenés környezetben van, mondjuk én, mint egy rádióban, akkor nekem az nem tud egy nehézségben gyógyír lenni, hiszen ezt élem
nyilván folyamatosan. Nyilván megvan ennek a dialektikája, megvan, hogy a megvan. Csönd mikor tud gyógyító lenni, mikor tud felőrlő lenni, de az biztos, hogy a rossz zene, vagy az, ami az embert zaklatja, az viszont egy végtelenül
igen, az
problémás szituáció. Tehát nagyon gyakran, amikor beülök taxiba, ahol általában rádió egy szokott szólni, és mindenféle ilyen általam nem befogadható zene, akkor vagy megkérem, hogy kapcsolják ki, vagy inkább előveszem a fülhallgatóst, és a saját zenémet szoktam hallgatni, mert egyszerűen így.
Aha, hat rád úgy, hogy
hát
egész
igen, egyszerűen úgy, nem akarok abban lenni, amit az a zene kivált belőlem, mert hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ha nem akarok valamit látni, akkor félrefordítom a szememet, vagy a fejemet, és nem nézem, hanem ez ebbe benne vagy, és akkor ez kénytelen vagy elviselni.
Igen, sok ilyen van, amire az ember azt érzi, hogy úristen, ez, nekem olyan érzésem szokott lenni, és én se fogok most sem adókat, sem különböző zenéket mondani, csak az, hogy néha azt érzem, hogy meg mindig itt tartunk. Meg mindig nem, tehát mint hogyha így beállt volna az idő bizonyos zenék kapcsán, és csak azért nem engedjük el, mert társítunk hozzá valamit a múltunkból, és azt hiszük, hogy ezzel kell foglalkozni. Uh-huh. De hát ez nekem is egy ilyen egyéni ízlés, de pontosan lehet mást hallgatni. Na, én azt mondtam, hogy az egy eseményről fogunk beszélgetni, aminek az volt a címe, hogy Vissza a jövőbe. Ez egy nagyon jó kis találó cím. És az évvégén volt a CEU Határtalan Tudás esemény sorozatának a része, ahol többen is voltatok, és a szorongásról, jövő szorongásról volt többek között szó, amire én azt mondtam, és remélem meg tudod ezt erősíteni, vagy ha nem, akkor mondd, hogy nem, hogy ez azért ugye az emberi létet kíséri évezredek óta.
Tehát ez nem egy új dolog, hogy az emberek szoronganak a jövő meg a bizonytalanság miatt, tehát hogy mondjuk gondoljuk bele az apokalipszistől, vagy az elkárhozástól való félelem, mondjuk a középkorban, az is egy jövőre vonatkozó szorongás volt, tehát hogy az emberek...
És milyen jó, meg lehetett váltani a búcsúcédulával, nem? Ez egy nagyon jó, előre kifizetted, és akkor nem lesz semmi baj, azt hittük.
Igen, és hát sok tekintetben a mai populáris önsegítőkönyvek is ilyen, kicsit ilyen búcsú cédula-szerűen próbálják a tuti módszert árusítani mindenféle szorongás ellen. aminek én nem akarom abszolút megkérdőjelezni bizonyos fokú hatékonyságát, de hogy én nem gondolom azt, hogy létezik egy tőlünk független tuti, csalhatatlan módszer, ami bármilyen körülmények között minket a megfelelő állapotba tud juttatni, tehát hogy ez csak is a belső munkán belső munkától függ, és hát személyesen kell megtalálni a saját utat ahhoz, hogy az ember hogy tud magán dolgozni.
Én nem bánom, hogyha valamelyest megkérdőjelezed, mert szerintem az, és akár engem is tényleg, de szerintem az egy tévút, hogy önsegítő könyvek kell valaki saját magát meg tudja dolgozni. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy egy önsegítő könyv segíthet irányokat felismerni, segíthet...
De ez nem feltétlenül önsegítő könyv.
De...
Franz Kafka azt mondta, hogy a jó könyvnek olyannak kell lenni, mint egy csákánynak a bennünk lévő fagyott tenger ellen.
És ez
nem feltétlenül egy célzottan, tudományosan alátámasztott, szisztematikus és mit tudom én, technikai módszerek mentén leírt könyv, tehát hogy szerintem semmivel nem nagyobb garancia az, hogyha mondjuk egy pszichológiai önismereti könyvet olvasol, mint mondjuk egy olyan regényt, ami átformál téged.
Igen, ami egész egyszerűen dolgozik az élmény által. Na, hát erre fogunk jobban kitérni a zene és a feles információk után. A szorongás, a jövő szorongás, a szorongás természetére, a hogyan tudjuk kezelni, és arra, amit te egyébként ebben az előadásban hangoztattál is, hogy ennek azért időnként vannak előrevívő hatásai is. Tehát a szorongás az tud úgy összerántani, akár helyzetekben, vagy helyzeteket, hogy sikerre visz. Úgyhogy ezekre ki fogunk akkor térni, csak most akkor jöjjön egy kis zene, és feles információk, és aztán jövünk vissza Kővári Zoltán pszichológussal, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének docensével, aki amúgy klinikai szakpszichológus is, és zenész. De ezt a részét már megismerhettétek.